Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből, a 37. verstől a 44. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében a 37. verstől ezt olvassuk. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan, a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván, szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Akik azért örömmel vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosok voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támad pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt valának, és mindenük közvala. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy téged imádhatunk ezen a mai napon is. Köszönjük néked, hogy te vagy a béke embere, a fedhetetlen, akire tekinthetünk ezen az Isten tiszteleten is, hódolattal is, akit magasztalhat a szívünk, a lelkünk, a szánk. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, meghaltál a kereszten, hogy megbékítsd az atyát irántunk, bűnösök iránt. Köszönjük, hogy megbékítetted őt. Áldozatod elég volt, ezért föltámasztott a halálból, és megdicsőített téged. És köszönjük néked, hogy lelked által eljöttél pünköstkor is, és azóta is, ma is eljössz, és közlöd velünk az örömhírt, hogy az Atya szeret minket, megbocsátott nekünk, és elfogad minket, éretted. És köszönjük néked, hogy munkálkodsz azon, hogy higgyünk benned, mint megváltónkban, mint üdvözítőnkben. És az Atyához térve legyünk az ő gyermekei, hívei, akik imádnak téged és őt együtt a Szentlélekkel, szeretnek téged, engednek a szavadnak, kérünk téged arra, hogy munkálkodj ezen a csodán ma is, bennünk is, és tégy minket veled megbékült emberré, és tégy minket másokkal is megbékült emberré, és az emberi közösségeinkben, itt a gyülekezetben is, de családjainkban és máshol is, hadd váljunk a békességet munkáló emberré. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te vissza fogsz jönni egyszer, és így a jövendő a béke emberéjé lesz a tied. Köszönjük néked, hogy egyszer új ég és új föld lesz, melyben ott lakozol te a néped körében, és köszönjük annak az új égnek és új földnek és az ott lakóknak a teljes békességét, teljes harmóniáját, amelynek soha nem szakad majd vége. Ó, Úrunk, köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk, és dicsérhetünk, és kérhetünk, hogy most is szólj hozzánk, áld meg együttlétünket, itt a templomban, áld meg a kicsiket, a gyerekeket, áld meg minden helyen a te népedet, ahol összegyűlnek, hogy téged imádjanak, a te szeretetedben, az odaszánásban, az engedelmességben megújuljanak az emberek. Kérünk téged, hogy hallgass meg könyörgésünket, szenteld meg együttléteinket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. énekünk első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből, a felolvasott ige szakaszból olvassuk, a 41. és 42. verset. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek, és foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Foglaljunk helyet, testvérek! Az apostoli hitvallás egyházról szóló részéhez kapcsolódva ma az a nagy kérdés áll előttünk, hogy Isten egyháza, amiről beszéltünk az eddigiekben, hol válik láthatóvá? Hol válik láthatóvá, megtapasztalhatóvá itt és most, térben és időben? A Bibliát tanulmányozók egyszerű választ adtak erre. Ott, ahol a Bibliából kitűnő ismérvei felbukkannak. Ahol a Bibliából kitűnő, megismerhető, feltárható ismérvei az igaz egyháznak jelen vannak, ott van az igaz egyház. Olyan, mintha azt kérdezem, hol vagyok jelen én, ott, ahol az én ismérveim megjelennek. Ott én vagyok valószínűleg, nem Csészabó doktor úr. Ott vagyunk, ahol az ismérveink megjelennek. Egyszerű dolog. Az egyház ott van, ahol az ismérvei megjelennek. Ahol nem jelennek meg az egyház ismérvei, ott nincs az igazi egyházból semmi. Legfeljebb csak a neve. De hát mik az igaz egyháznak az ismérvei? Először is hadd mutassak rá arra, hogy az igaz egyháznak a központja az Úr Jézus Krisztus. Drága megváltónk, aki meghalt és feltámadt, aki öröktől fogva mindörökké él, mint az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, a Szent Háromság Isten egyik tagja, egyik személye, aki eljött Szűz Máriától erre a földre, végigjárta maga küldetését, aztán visszatért a mennybe, és ül az Atya Istennek a jobbján, hogy hitvallásunk második főtételéből az sok mindent elmondtunk róla, ezt is. És majd eljön még egyszer, hogy új eget és új földet teremtsen. Ez a Jézus áll az egyháznak a centrumában. Ha olvasgatjuk a Bibliát, testvérek, akkor feltűnik nekünk, hogy Ádámnak és Évának már Isten megígérte, hogy el fog jönni ő, aki megszabadítja őket, illetve utódaikat a kígyónak az ámításától, és hazaviszi őket Istenhez, visszaviszi őket Istenhez. Ábrahám életét vizsgáljuk, aki várta ezt a Jézust. Jézus mondja, hogy látott engem, tudott rólam. Foglalkozunk Mózessel. Mózes is Istenre, illetve Jézus Krisztusra tekintett előre. Reámutatott az egész ótestamentumi istentisztelet Jézusra. A próféták őt hirdették. Várták minden kor kegyesei. Éppen amikor megjött Jézus, megszületett, és vitték a szülei a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák, ott volt Simeon, és ott volt Anna, két idős ember, akik várták az Izrael szabadítását. Várták Jézust. Aztán Jézus megérkezett. És amikor ott volt köztük, akkor körülötte gyűlt össze az ő népe. Akik olvassák a Szentírást, látják a 4 evangéliumot. Ott vannak Jézus körül az övéi. Jön, megy, ide, oda, nagy tömeg megy mögötte. Nem tudott mindenki oda csatlakozni hozzá, de volt, aki messziről, de ő benne hitt. Volt, aki közelről, ő benne hittek. Őt nézték, őt hallgatták. Olyan volt, mint egy mágnes, ami magához húzza az Isten igaz egyházát. Ott voltak körülötte. Olyanok is oda kerültek, akik aztán ellene fordultak, elárulták. Ő ezeket is hordozta. Már az ő közösségébe se volt mindenki igazán hívő ember. Voltak ott olyanok is, ugye, akik kifejezetten ellenséges szándékkal mentek oda, hogy kihallgassák, hogy miket mondta, hogy aztán érveket kovácsolassanak ellene. De hát Jézus ezeket is hordozta, de ott volt körülötte az ő népe, és egy szeretet közösséget, egy igazság közösséget alakított ki közöttük. Amielőtt elment volna, ő adott nekik két sákramentumot, rendelte nekik az úrvacsorát, hogy rámutasson, hogy ő rá magára emlékeztessen minket. Adta aztán, mielőtt a mennybe ment volna, a keresztséget, ami ugyancsak ő rámutat. Egy szóval, amikor itt járt Jézus a földön, már akkor maga körül gyűjtötte össze a közösségét, az egyházát, és azok mind ő rá figyeltek. Nem a jó atyára, bár a jó atya nagyon fontos személy, nem a Szentlélekre, bár a Szentlélek is nagyon fontos személy, Jézusra figyeltek az emberek. Ő állt az egyház epicentrumában. Aztán Jézusunk elment erről a földről. Folytatjuk az apostolok cselekedeteiről írt könyv olvasásával, de elküldte maga helyett a Szent Lelket. És a Szent Lélek mit csinál? Az, amit Jézus előre megmondott róla. Engem dicsőít majd. Vagyis engem állít az elmenetelem után is az egyházam centrumába, életének a középpontjába. És úgy is lett, mert az egyház, az újszövetségi egyház, amikor itt összejön Jeruzsálembe, az a 3000, vagy nem tudjuk pontosan hány ember, aki ott maradt Jeruzsálembe, foglalatosok voltak az apostolok tudománya. Az apostolok tudománya Jézusról szóló beszéd volt, a Jézus evangéliuma. Miket mondott Jézus, miket éltünk át Jézussal, milyen volt Jézus, állandóan Jézussal foglalkoztak. Ez az apostoli tudomány. Miért halt meg, miért támad fel? Mi lesz majd a jövőbe? Állandóan Jézussal foglalkoztak. Körülötte forgott minden. Az egyháztestvérek mindig Jézust hirdette. Amikor kimentek az utcára, itt utána nem csak a zsidók közt, hanem a pogányok közt is, állandóan Jézusról beszéltek. A meghalt, feltámadottról, a megváltóról, aki megbékítette az Istent irántunk, akivel nekünk is meg kell békülni, akit el kell fogadnunk hittel, akit követnünk kell, és akkor Isten gyermekei leszünk. Őt hirdették, az ő hitére hívták zsidókat, pogányokat, mindenkit válogatás nélkül. Az egyház mindig Jézust imádta. Az egyház Isten tiszteletének, hogy így mondjam, középpontjában mindig Jézus állt. Persze ott volt a Szentlélek, és ott volt az Atya is, de mégis Jézus domborodott ki. Az egyház, mondtam már, hogy az ő tudományával foglalkozott. Az egyház az úrvacsorakor Jézusra emlékezett. Az egyház Jézust imádta, amikor együtt élt ebben a sákramentummal. Az egyház tagjai, amikor megkeresztelkedtek, Krisztus mellett kötelezték el magukat a kereszteléskor. Krisztusba keresztelkedtek bele, Krisztussal meghaltunk, Krisztussal föltámadtunk, most már hozzá tartozunk, ezt szimbolizálta a keresztség. Krisztus volt az, akit mindig vártak, hogy mikor jön már, jöv el Uram Jézus, ugye kiáltottak, sürgetik. Akár onnan nézzük, testvérek, egyértelmű, hogy Jézus az egyházának a centrumában állt. Mindig is. Az egyház nagy megromlása volt, meg ma is az, amikor nem Jézus áll a centrumába. Amikor emberek kerülnek a centrumába, lelkész, püspök, papság, pápa, pópa, mindegy, hogy minek mondom, amikor a hierarchia fontosabb lesz, amikor a pénz fontosabb lesz, amikor a hatalom fontosabb lesz, amikor minden fontosabb lesz, mint Jézus. Az az egyháznak a legnagyobb megromlása. Az egyház akkor már nem is egyház tulajdonképpen, amikor nem Jézus áll a középpontjában. Lehet, hogy a neve az, hogy egyház, valamilyen egyház, vagy egyház község, de már nem az. Ha nem Jézus, a meghalt, feltámadott, megváltó, az Úr, aki eljött, aki visszajön, aki új eget, ha nem ő áll a központjában, nem ő dicséri, nem őt szereti, nem ő neki engedelmeskedik, ott valami óriási nagy baj van. Nagyon fontos még azt megértenünk, hogy az Úr Jézusnak ez a központi szerepe, az egyházba betöltött központi szerepe, az eljövetele előtt is, aztán a mennybe menetele után is, az íge által, a Biblia által érvényesül. Tehát Jézus, hogy így mondjam, amikor nem jött még el a földre személyesen, az ószövetségi egyház is mindig az ígét, a nekik szóló isteni kijelentést vették komolyan, vették halálra. Amikor Jézus elment a földről, itt maradt az egyház, nincs más nekik, mint a kijelentés, az újszövetségi kijelentés, együtt az Ószövetséggel. Az íge, az írott íge. Ebben van Jézus a középpontban. Ezért a református istentiszteletnek a központjában az ige hirdetés tevődött. Az úrasztalánkon ott van a Biblia. Az úrasztaláról kerül kiszolgáltatásra az úrvacsora sákramentum és a keresztség sákramentuma. Amik mind a Bibliára mutatnak, de a Biblia által Jézusra mutatnak. Nem a Bibliát imádjuk, mint egy könyvet, hanem a Bibliától elválaszthatatlan Jézust. Mihelyest Jézust elválasztjuk a Bibliától, nem látjuk a kettejük, hogy így mondjam, egységét, összefüggését, a Biblia is elveszti a jelentőségét, de Jézus meg egy ilyen megfoghatatlan, ködös alakká válik a számunkra, mert nem tudjuk, hogy ő kicsoda, micsoda. Mindig is ragaszkodnunk el a Szentíráshoz, a Bibliához és annak az igaz magyarázatához, közösségünkbe. Mert Jézus jelenléte ezáltal érvényesül. Ezt úgy is mondhatom, hogy a Szentlélek által van jelen. Ugye mondjuk ezt, hogy a Szentlélek által van jelen Jézus az övéi között. Igen, így van. Az ő egyházában a Szentlélek által van jelen. De a Szentlélek is a Bibliához van kötődve. Az a Szentléleknek az ihletése nyomán jött létre. Az a Szentléleknek a beszéde tulajdonképpen a Biblia. A Szentlélek a Bibliát használja arra, hogy Jézust állítsa a szívünk, életünk középpontjába. Tehát akárhogy mondjuk, hogy a Jézus a középpont, nem valami szellem Jézus, hanem a Biblia Jézusa, akit a Szentlélek által áll az egyház életének a középpontjába. Ő testvérek az egyháznak, az igaz egyháznak mindig is az epicentruma. Ebből kiindulva ugrunk a második pontunkra, mert megértjük akkor, hogy éppen ebből kiindulva jön az egyháznak a legelső és a legfontosabb ismérve. A legelső, legalapvetőbb jellegzetessége, tudnélik, a tiszta igehirdetés. Így mondták a reformátoraink, de így mondjuk mi is, a Biblia alapján. Azt látjuk mindenhol, hogy a keresztényeknek az összegyülekezése centrumába mindig a Biblia és annak a helyes magyarázata állott. Már az Ószövetségi Egyházban így volt. Babiloni fogságban zsidók összejöttek, házanként, vagy összejöttek valószínűleg a zsinagógáknak a kezdeményeként egy-egy házba, ahol egyes vének, vezetők elővették az szent iratokat, felolvastak belőlük, és magyarázták. Ez a zsinagóga istentisztelete volt. Ma is így gyakorolják a zsidók. Jézus is így gyakorolta. Bement a zsinagógába, a zsinagóga elővett egy tekercset, felolvasták, na akkor Jézus elkezdte magyarázni. Ez a zsidó istentisztelet is. Az újszövetségi istentisztelet, a mi istentiszteletünk is. Előveszük az ígét, az írott ígét, amelyben Jézus áll a középpontba, és elkezdjük magyarázni, hogy Jézus álljon a középpontba közöttünk is, a Krisztusunk. Tiszta ige hirdetésnek ez a tiszta ige hirdetés alatt azt értjük, testvérek, amely ige hirdetés egyfelől a Bibliának az eredeti nyelven való tanulmányozásából nő ki. Tehát azért tanulják a lelkészek, jobb esetben a hébert, meg a görögöt, mert az Ószövetség héberül, meg görögül íródott ugye az Új Szövetség. Nagyon fontos az eredeti nyelv ismerete. Nekem is mindig meg kell nézni, ha olyan igehirdetést mondok, hogy pontosan miről van ott szó. Az eredeti nyelv. Mit akartak ott leírni, illetve a Szentlélek mit akart ott leírni abba az adott szövegbe. Fontos ezt megérteni. Aztán nagyon fontos a tiszta igehirdetés, a helyes igehirdetés az, hogy ne álljon össze ellentmondásba a Bibliának az egyéb részeivel. Nem magyarázhatja úgy senki a Bibliát, hogy aközben a Biblia más részeivel meg ellentmondásba kerül. Teljes összhangba kell álljon az igehirdetés, egy adott dologról szóló igehirdetés a Biblia egészével. Tiszta igehirdetés. A tiszta igehirdetés ezen kívül kifejezetten Jézus központú, mert a maga a Biblia is Jézus központú, ezért annak a magyarázata is Jézus központú kell, hogy legyen. Krisztusra kell, hogy mutasson mindig. Egy igehirdetésben nem jutunk el Jézusig, vagy nem kezdünk Jézussal, vagy nem Jézus a centruma, akkor az nem igazából keresztény igehirdetés, és nem jó igehirdetés. Krisztus központú kell, hogy legyen. Őt állítja az imádat, a figyelem, a hit középpontjába. Tehát értitek ezt, testvérek, hogy a reformátorok ugye nem véletlenül hangsúlyozták és mondták ezt újra meg újra, hogy az igaz egyház, hát ahogy a Bibliában látjuk, mindig ige, illetve ige hirdetés központú volt. Ahol ez tisztán szólal meg, helyesen szólal meg, ott van az egyház, mert ott van Jézus is. És ahol Jézus ott van az egyház. Hogyha valahol, testvérek, nincs tiszta ige hirdetés, akkor ott az igaz egyház nincs jelen. Ki kell mondani? Nincs jelen. És ez egy elég veszélyes dolog, testvérek, bármilyen egyháznak is nevezik, mondjuk református egyház, vagy evangélikus egyház, vagy katolikus egyház, mindegy. Ha nincs jelen egy egyházban a Bibliának a tiszta magyarázata, eredeti nyelvek figyelembevételével, a Biblia teljes kontextusának a tekintetbe jöttelével, egy Krisztus központú, kegyelem központú, kereszt központú beszéd nem hangzik el, akkor az nem egyház. Még akkor se, ha neve az. Legalábbis kérdéses, hogy az egyháze. De egy egyház községre is igaz. De hiába van az újszegedi református egyház község. Ha nem hangzik el ez a fajta tiszta ige magyarázat, akkor nem vagyunk méltók erre a névre. Értitek? Ha meg elhangzik, akkor méltók vagyunk rá. Kijelenthette 2000-ben a katolikus egyház Rómába, hogy csak egyedül, akik ővele közösségben vannak, azok viselhetik az egyház nevet. Mi nem viselhetjük az egyház nevet. Se. De mi viselhetjük az egyház nevet. Mert itt van közöttünk a Krisztus. Az ige tiszta hirdetésébe. És ahol ő ott van, a tiszta ige hirdetésben, ott van az egyház, mondták a reformátorok. Nem érdekes, hogy mit mondtak ott azok a bölcsek, álbölcsek. A lényeg, mit mond a Biblia erről a kérdésről? Nagyon fontos, testvérek, ez, mégpedig megmondom azt is, hogy mégis miért. Hogy személyes szintre lehozzam ezt a dolgot. Ha valahol, testvérek, Jézus Krisztus a központba áll a tiszta ige hirdetés által, akkor ott az emberek az igéből igaz hitet kaphatnak. A tiszta ige hirdetésből jön a tiszta igazi hit, amivel az emberek megragadják a Krisztust, mint megváltó urukat, és közösségre kerülnek Istennel magával. És elkezdődik az életükben az igazi Isten tisztelet. És igazán egyé lesznek egymással azok az emberek, akik ebben részesülnek. És ahol meg, testvérek, nem hangzik el egy tiszta ige hirdetés, ott nem is jön létre az emberek szívébe tiszta hit, hanem ott egy hamis hit fog létrejönni az emberekbe. Egy hazug hit fog összejönni. A hazug hitből egy hazug kegyesség fog kiépülni. Egy hazug vallásos élet. És ezek az emberek egy hazug egyházi közösségbe fognak tömörödni. Vagy tömörülni. Elég fontos dolog ezt, testvérek, mert a Jézus vissza fog jönni, és azt mondja, hogy egyszer majd ott állunk előtte, és azt mondják neki majd némelyek, hogy hát mi te benned hittünk, mi téged tiszteltünk, mert te nevedbe tettünk csodákat, meg mi. És azt mondja Jézus, azt mondom majd nekik, soha nem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem az örök tűzre, elkárhoznak. Egyáltalán nem mindegy, testvérek, hogy valaki mit hall, mert ha az igazságot hallja, a tiszta bibliai igazságot hallja egy ige hirdetésben, akkor lehet benne igaz hit, igazán összekapcsolódhat Jézussal, igazán ott lehet az ő igazi egyházába, abba az emberi közösségben, amelyik üdvözülni fog, és az ilyen ember egy igazi kegyességet fog tudni gyakorolni, egy Krisztus központú vallásos életet. És ezen elég sok minden múlik, mert egyszerűen az örök életünk múlik rajta. Tehát az egyháznak, testvérek, az ismérve, az igazi egyháznak az elsődleges, legalapvetőbb ismérve, hogy Jézus áll a központba, de éppen ezért ebből kifolyólag az első ismérve a tiszta ige hirdetés. A biblikus, Krisztus központú, kegyelem központú, kereszt központú, mindegy, hogy mondom, ige hirdetés. Ehhez csatlakozik egy másik ismérve az egyháznak, a sákramentumok igeszerű kiszolgáltatása. A sákramentumok az a két szertartás, amit Jézus parancsolt a körülötte lévő egyházának. Előbb ugye az úrvacsorát, ahogy mondtam, utóbb a keresztséget. Az egyháznak ez a kettő szentsége volt és van. Nem hét szentség van, már nem csak a káromkodás szintjén, hanem a egyházi tanítás szintjén se, csak kettő. Az igaz egyházat pedig az jellemzi, hogy ezt a két sákramentumot, csak ezt a kettőt, megint csak helyesen szolgáltatja ki, mondják a reformátoraink. Mert ezt látják a Bibliából. Hogy az igaz egyház, amikor összejött, akkor úrvacsoráztak és kereszteltek. És ez azóta is így volt, és így lesz a világ végezetéig. Úrvacsorázik és keresztelkedik. Keresztel az igaz egyház. Mind a két sákramentumnak, hogy így mondjam, helyesen, azaz igeszerűen kell kiszolgáltatnia. Ezen a reformátoraink egyébként azt értették, hogy ezekhez a sákramentumokhoz nem kapcsolódhat először is semmiféle tévtanítás, semmiféle hazugság. Tehát ha én azt mondanám az úrvacsora kenyeréről és boráról, hogy ez Jézus, akkor azzal hazudnék nektek, mert a Biblia ezt nem mondja. Gyertek, imádjátok a kenyeret meg a bort. Nem. Jézust imádjuk, aki ül az Atyaistennek a jobbján. Hitben, lélekben imádjuk a Krisztust. Aki nem csak ott van, hanem az igéje és a lelke által itt is itt van, amikor úrvacsorázunk. De nem a kenyérbe és a borba. Ez egy tévtanítás. A keresztségről nem tanítom azt soha senkinek, nehogy ezt valaki így vegye, hogy ez lemossa a ti eredendő bűnötöket. És most már ti, hogy megvagytok keresztve, most már nem vagytok bűnösök, mert most már igazán ti az Isten gyermekeivé lettetek, attól, hogy megvagytok keresztelve. Nem mondjuk ezt. Mert nem a keresztség tesz Isten gyermekévé, hanem a Krisztusba vetett hit tesz Isten gyermekévé, igazi keresztjénné. A keresztség más célra szolgál. Ahol azt mondják az embereknek, hogy mindegy, hogy hisztek, vagy nem hisztek, ha részesültök a szentségekbe, akkor biztos, hogy üdvözültök. Nem kell hinni semmit, de ha részesültök a szentségekbe, akkor azok a szentségek ex opere operato önmaguktól hatnak, és titeket az üdvösség állapotába juttatnak. Ez megint egy hazug. Nem a sákramentumok kiszolgáltatása során nem hangozhat el tévtanítás. És azokat pontosan úgy kell kiosztani, ahogy azokat Jézus gondolta, szánta, adta nekünk. És hogyha úgy szolgáltatjuk ki, testvérek, akkor azok mindig a maguk módján, a maguk sákramentális módján megerősítik azt, amit a Bibliába olvasunk, és az ige hirdetésben is jó esetben hallunk. Nagyon fontos dolog. Tehát a sákramentumok hivatása, hogy így mondjam, hogy a maguk sajátos módján megerősítsék azt, amit a Bibliában Jézusról olvasunk, hogy tudnélik, ő a megváltó, ő az Úr, és ami az ige hirdetésben szóbeli formában el is hangzik. Csak a sákramentumok egy sajátos nyelvet beszélnek, ugye? Ott vannak ezek a víz, ami fölött elhangzik az ige. És akkor az a víz elkezd prédikálni. Beszél Jézusról, beszél a kegyelemről, amit ő szerzett az áldozatával. Amit Isten ad nekünk, amikor hiszünk Krisztusba. Értitek? Tehát egy ilyen sajátos módon jövünk, veszük az úrvacsorát, érezzük a kezünkbe a kenyér állagát, veszük a kelyhet, szánkhoz emeljük, a szánkba érezzük az ízét. Prédikál nekünk, hogy te ember, hát Krisztus így halt meg, ilyen valóságosan halt meg, érted, a keresztfán. Az ő vére így ontatott ki, látod? Az ő teste így töretett meg, érted? Nem csak a Bibliába olvasod ezt, és nem csak az ige hirdetésbe hallod ezt, hanem most én a magam módján meg is erősítelek téged ebbe, te anyagi dolgokhoz annyira kötődő ember. Tudjad ezt, és higgyed ezt, amit a Bibliából olvasol, és amit a lelkészetek hirdettek te. Higgy ebben a Krisztusban. Értitek, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a sákramentumok úgy legyenek kiszolgáltatva, mondták a reform, ahogy azt Jézus szánta, ahogy akarta, ahogy tanított róla. És akkor megerősítik az ígét, az írottat is, meg a hirdetettet is, és Krisztust állítják a maguk módján újra az egyház életének a centrumába. Nos, testvérek, az igaz egyháznak vannak még egyéb ismérve is, de azokról most nincs időnk beszélni. Csak megemlítem ezeket a dolgokat, hogy reformátorok kutatták ugye az írásokat, és látták, az igaz egyház mindig egy imádkozó egyház volt. Mondták, az igaz egyházat jellemzi az ima közösség. Imádkoznak, imádják Jézust, hozzáfordulnak a bajba, őt hívják segítségük. Ezen kívül jellemzi az igaz egyházat a szeretet szolgálata, hogy Jézus lehajolt a betegekhez, a szegényekhez, a nyomorult, a boldogtalan emberekhez, úgy hajol le az egyház is, mindig az igaz egyház lehajol a rászorulókhoz, a nyomorultakhoz, ahogy csak tud. Lelkileg is, ha kell, anyagilag is odáll. Az igaz egyháznak ismérve mondták a reformátorok azt, hogy úgy épül fel, ahogy az ige mutatja. Annak az igaz egyháznak van egy struktúrája, vannak benne vezetők, vezetettek, szolgáló lelkek, nem tudunk most ebbe belemenni. Az igéből épül ki egy egyházi struktúra. Ez is jellemzi, ez az ige-szerű felépítettség is jellemzi az igaz egyházat. Aztán jellemzi az egyházfegyelem, mondták a reformátok. Ott nem lehet, hogy mindenki úgy él, ahogy neki kedve szottyan. Mindenféle erkölcstelenségekben, meg nem tudom mi. Ott erkölcsi szentség kell, hogy uralkodjék. Ott tanbeli fegyelem kell, hogy uralkodjék. Nem lehet mindenféle tévtanításokat, mert azokkal a szentírásban is állandóan szembeszegültek már az apostolok. Aztán a szenvedést is ide sorolták a reformátorok. Az igaz egyházat mindig jellemzi a világban a szenvedés, mert mindig üldözi őket valaki. Ugye hát a reformátorainkat különösképpen is ugye a hamis egyház üldözte őket. De a világ is üldözte, nem tetszenek az igazi keresztjének, az igazi hívők a világ fiainak. És bántják őket a véleményükért, a tetteikért, a szavaikért, és ezért szenved az egyház, mint hogy Krisztus is szenvedett. És az igaz egyházról mondták még aztán később, hogy jellemzi a misszió is, és az, hogy megy a világba, és Jézushoz hívogatja az embereket, Jézust hirdeti meg. Tehát van az igaz egyháznak egy csomó ismérve még, de a legfontosabb mondták a reformátorok, hogy tiszta igehirdetés folyik, és a tiszta igehirdetést erősíti meg a helyesen kiszolgáltatott sákramentum, két sákramentum. És ezek által ott magasodik, ott van a centrumban Jézus. A megváltó, dicsőséges Úr. Na most, kedves testvérek, az utolsó ponthoz kanyarodok, ahol a kérdés az, hogy tudnélik ez a igazi egyház, hogy így mondjam, milyen közegben van jelen ebbe a világba. Na hát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hol van az igaz egyház helye ebbe a világba? Úgy tűnik, testvéreim, hogy olvasuk a Bibliát, hogy az igazi Krisztus központú, ige központú egyház, az egy sajátos közegben van jelen ebbe a világba. Nem csak, hogy ebbe a világba van, hanem egy olyan közegben van jelen, amit egyháznak neveznek. Értitek? Egy nagyon furcsa dolog. Az igaz egyház egy olyan közegben van jelen, amit egyháznak neveznek. Próbálom megmagyarázni ezt. Gondoljunk az Ótestamentumra, hogy ott volt Izrael népe, az Isten népe, az Isten szövetséges népe. De abba a népbe nem tartozott minden egyes zsidó szív szerint az Istenhez. Csak annak a népnek egy része. Úgy nevezi a Biblia ezt, hogy ez a maradék. A maradék. Kisebb része. Ott volt egy nagy nép, amelyik úgymond külsőképpen körül voltak metélve, betartották a zsidóknak szóló isteni törvényeket, de nem ezt tette őket Isten népévé, hanem az, hogyha hittek Istennek, és hitből engedelmeskedtek Istennek, és szerették Istent. Várták a messiást, és amikor megjött, hittek benne. Nem az a zsidó, mondja Pál apostol, aki külsőképpen az, hanem aki belsőképpen, a szíve van körülmetélve, ugye, és hisz. Az az igazi zsidó, ez a maradék. Olyan ezt testvérek, pontosan, mint az új szövetségbe is. Az új szövetséget, ha olvasgatjuk, ott is föltűnik nekünk, hogy az egyház mindig benne van egy olyan nagyobb közösségben, amit már egyháznak neveznek, vagy gyülekezetnek neveznek, de attól még, hogy valaki formálisan hozzá tartozott a keresztény közösséghez, nem tartozott bele feltétlenül az Isten igazi egyházába. Ezt testvérek valahogy föl kell fognunk, meg kell értenünk. Azt mondja például János apostol, hogy vannak emberek, akik közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk való. Itt voltak köztünk, együtt énekeltünk, együtt imádkoztunk, lehet még együtt is úrvacsoráztunk. De egyszer csak jött valami dolog az életükbe, és ott hagyták ezt a közösséget. És mondja az apostol, ez azért történt, mert igazán nem tartoztak közénk, csak formálisan. Emlékeztek, ott van, már idéztünk valamelyik istentiszteleten a Pliniusnak, ennek a római helytartónak a levelét, amiben beszámol a császárnak a dolgairól, és mondja, hogy itt vannak ezek a keresztjének is, akik közül némelyek megátkozták a Krisztust. Mások meg nem átkozták meg. Ezek, akik megátkozták, bár a keresztjének közé tartoztak, de azt mondták nekem, hogy már 2-3 éve nem tartoznak oda. Na, ugye felforrósodott a talaj egy kicsit a keresztjének lába alatt a római birodalomba, és kockázatos volt keresztjének lenni. És akkor akik nem voltak igazi keresztjének, azok azt mondták, na jó, eddig még itt voltunk, de mostantól már nem leszünk itt. És leléptek, és bemutatták az áldozatot a császáristennek, és Jézus pedig megátkozták. Ott voltak, értitek ezt a kettősséget? És ugyanígy van, testvérek, mind a mai napig. Van egy egyház, mondjuk a református egyház, vagy egy gyülekezet, hogy lebontsuk egészen, az újszegedi gyülekezet. Gondolkozni kell rajta. Ez egy nagy közösség, viszonylag. Vajon, akik ide jövünk, mi hiszünk Jézus Krisztusban, mint a mi megváltó Urunkban, és engedünk neki, követjük őt, a hétköznapjainkban is, nekünk az ige fontos, nekünk az ő ügye fontos, mi róla teszünk bizonyságot, mi őt szeretjük. Igazán? Vagy csak formálisan vagyunk egy gyülekezetnek, vagy ennek az egyháznak a tagjai? Értitek? Nagyon fontos megkülönböztetni. Valóban én egy egyszerűen szólva újjászületett, hitre jutott, megtért ember vagyok, és így vagyok egyháztag, vagy még úton vagyok. Formálisan oda tartozom, mert megkereszteltek, mert konfirmáltam, meg elmegyek a templomba, meg azért fontos nekem valahol ez az egyház, de valahogy az egyház centruma nem annyira fontos. Sőt, egyáltalán nem fontos. Krisztus nem annyira fontos. Olyan ez a dolog, testvérek, mintha itt van ez az a szép nagy folyó, ez a Tisza, és gondoljátok el, hogy most éppen a partjain fölül van telítve, de mondjuk mi lenne, hogyha egyszer kiszáradna. És csak a közepén ott lenne egy nagy meder, nincs benne víz, csak a forma van meg, és a közepén egy kis erecske, ottan, vagy egy kis patakocska ottan kanyarogna. Valahogy ez az egyház a világban, az igaz egyház, olyan, mint ez a kis patak, ami benne van egy nagyobb patakban, amit egyháznak neveznek. És testvérek, azért ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolog, mert az egyháznak, ilyenkor a nagy egyháznak, mondjuk egy nagyobb gyülekezetnek óriási nagy lehetősége van tudnilik megismerni Krisztust, és a Krisztushoz térni. Mert ez a kis, benne kanyargó igazi egyház, ez állandóan Jézusról beszél neki. És ilyenkor, akik elmennek a gyülekezetbe, vagy hallhatnak Jézusról, igazán hallhatnak róla, és megtérhetnek Jézushoz szív szerint, a formális reformátusságból, vagy egyháztagságból átkapcsolhatnak egy igazi egyháztagságba, az igazi egyháztagságába, hogy így mondjam. Híve Jézusba, és oda térve hozzá. Értitek? Óriási lehetőség. A világba nem hallják az emberek. Nincs lehetőségük, hogy hallják Krisztus tiszta örömhírét, a Krisztusról szóló tiszta tanítást. Meg se tudnak térni, mert nem is tudják, hogy miről van szó egyáltalán. Aki már elmegy egy gyülekezetbe, lehet, hogy csak formálisan keresztény, nem baj, mindjárt így kezdjük, ez nem baj, ez nem valami szégyen, gyalázat, hogy így, nem, hanem ez egy adottság. Elmegyek a gyülekezetbe, először én is csak formálisan voltam ott, de hallottam az igaz egyháztól, abban a gyülekezetben, ahol jártam, hallottam a Krisztus evangéliumát, és hitre jutottam. És én is most ide küldettem, és mondom nektek. És a gyülekezetben nagyon sokan biztos el tudják mondani nyugodt szívvel, hogy nekem Jézus a megváltó Uram. Én, ha nem vagyok itt, hanem ott vagyok, akkor is az Úr Jézus szeretem, és igyekszek követni, és imádom őt, és ő a szívemnek az, a kősziklája, és ő a mindenem, és minden tőle várok, és benne bízom egyfolytában. Mások meg még nem tudják elmondani, de legalább hallják, hogy van ilyen. És ez nem valami túlzás. Az olyan furcsa lett volna, ha azt mondják a formális keresztjének, mondjuk azt mondják a János apostol idejében, hogy hát akik itten Jézust ennyire komolyan veszik, azok túlzók. Hát nem azok voltak a túlzók. Azok voltak a helyükön. Vagy azt mondja a zsidók korba visszamenve, azt mondják az Illés korabeli zsidók, hogy hát ez az Illés, ez nagyon túlzó ember. Ez nem igazi kegyes. Mi vagyunk az igazi kegyesek, akik imádjuk a bálványokat is. Hát nem ők voltak az igazi zsidók, hanem Illés volt az igazi zsidó. Hát testvérek, kell látnunk ezt a csodálatos dolog, ez, hogy azért van egy egyház, mondjuk a református egyházunk, vannak gyülekezetek, amelyekben tényleg ott van a Krisztus igazi egyháza. És láthatóvá válik, megtapasztalhatóvá válik, hallják tőle az evangéliumot, látják őket a többiek. Egy kicsit lehet úgy is érzik, hogy mi egy kicsit kívülállók vagyunk itt. De miért? Nem tudják, hogy miért. Azért, mert még nem vagytok a Krisztusban. Még nem hisztek igazán benned. Higgyetek ő benne, és ti is belülvalókká lesztek. Ez egy nagyon különös dolog, testvérek, és nem, ez természetes. Ez az az igazság, hogy így természetes, amíg ebbe a világba vagyunk, az igazi egyház mindig egy ilyen nagyobb közösségben, amit ugyancsak egyháznak neveznek egyébként róluk, ebbe van jelen. Ezt el kell fogadni. Nem lehet azt megcsinálni, hogy én itt fogom magam, azt, hogy ideálok a testvérek, aki igazán hívőnek vallja magát, az jöjjön velem, mert kimegyünk, azt itt a Pillik Kálmán utcában majd megveszünk egy házat, azt ott fogunk összegyűlni. És az lesz az igazi egyházok. Akik meg ide járnak, azok meg... Nem lehet ezt csinálni. Nem foghatja meg senki az Isten egyházát egy adott helyen, hogy mint egy kiemelje őket onnan, és áthelyezi őket egy házi csoportba. És akkor azt mondják, hogy mi vagyunk az igaz egyház. Nem. El kell fogadni, testvérek, hogy ahogy egy hívő ember ebbe a világba, egy hívő ember küzd önmaga nyomorúságaival, mert küzdünk. Hívőként, igazi hívőként. Látjuk, hogy mit kéne tenni, meg mit vár tőlünk az Úr, de sokszor elbukunk, és küzdködünk a saját magunk rossz hajlamaival, bűnös szokásaival, meg egyebekkel. Látjuk, hogy nem méltó az Úrhoz, megbánjuk, de aztán újra elkövetjük. És harcolunk egész életünkbe a bűn ellen, mert nem vagyunk tökéletesek. Az egyház sem az. A bűnös, de Isten előtt igaz emberekből álló egyház sem az, testvérek. Ennek is van egy ilyen nyomorúsága, hogy küszködünk. Olyan mélységbe tud kerülni, testvérek, egy gyülekezet, vagy akár egy egyház, hogy azt mondja a helvét hitvallásunk, van, amikor az egyház kihaltnak látszik. Mint hogyha az igaz hit és az igaz kegyesség eltűnt volna. Ott van egy egyház, de abszolút megromlott. És azt mondja a hitvallás, de ilyenkor is, amikor az egyház ilyennek tűnik, akkor is van Istennek egy kiválasztott népe. Akkor is van egyház. Mint ahogy Illés is ott kesergett az Isten előtt, és azt mondta, hogy már csak én egyedül maradtam, Uram, az igaz hívők közül. És akkor az Úr azt mondta neki, hogy hát állj meg, meghagytam magamnak 7000 embert. Te nem ismered őket, de én ismerem. Ebben a népben még van 7000 ember, amelyik engem imád, és igazán tisztel. Mindig van, testvérek, Istennek igazi népe. Még akkor is, hogyha az egyház olyan nyomorultnak látszik, hogy borzalom. És pontosan nagyon, nagyon is fontos dolog, ami küldetésünk, még ezt el kell, hogy mondjam, hogy az igazi egyház, akik magukat, testvérek, igazi hívőknek vallják, igazi református keresztjéneknek, szeretve Jézus, azoknak az a küldetése, hogy a körülöttük élő gyülekezetet, egyházat igyekezzenek újra és újra reformálni. Újra és újra visszaterelni a forráshoz, visszaterelni Jézushoz, visszaterelni az igéhez. Mondták a reformátorok, hogy eklézia semper reformari debet, az egyházat mindig reformálni kell, szüntel, nem, hogy mi jöttünk meg, megreformáltuk, aztán utána hagyjuk az egészet, mert jó van most már. Nem, hanem az egyházat folyamatosan, újra és újra az igéhez kell terelni. Hogy ezt higgyétek, és e szerint éljetek. Krisztus legyen az első, Krisztus legyen a mindenetek. Mert állandóan az egyház mindig, mivel ilyen emberekből áll, mint ti meg én, állandóan hajlik arra, hogy elmenjen Krisztustól, eltévejedjen. Amint egy ilyen nyomorult kis bárányka, amelyik megy a pásztor, meg minden, de az csak nézi maga előtt az utat, az tévejeg össze-vissza, hogy beesik egy szakadékba, fönnakad egy bozótba, vagy valami. Mert ilyen kis nyomorult jószág, ilyenek vagyunk mind. Kell, hogy mindig jöjjenek az Isten embere, és kell, mint a proféták, és kell visszatereljenek, visszapofozzanak minket olykor, hogy állj meg, te rossz irányba mész. Szakadékba fogsz esni. Menj vissza az igéhez, menj vissza Krisztushoz, menj vissza az evangéliumhoz, menj vissza a kereszthez. Ez a feladatunk, testvérek, Eklézia Semper Reformari Debet. Ezért vagyunk itt ebbe a közegbe, és közben várakozunk nagy nyugalommal. Bár olykor majd összetörik a szívünk, meg majd beleszakad, meg szenvedünk, meg üldöznek minket, meg. De várakozunk abba a csodálatos reménységbe, hogy majd egyszer visszajön Jézus, új eget, új földet teremt, és ott letelepíti az ő igaz egyházát. Ott már tökéletes lesz. Az egyház tagjai ott megdicsült állapotban lesznek, magukba se kell már tovább a bűnnel küszködniük, a közösségükbe se kell, Isten lesz minden mindenekbe. Az egyháznak ott lesz az új égen és az új földön a tökéletes valósága. És mi ezt várjuk, addig megküszködünk. Figyelünk a Krisztusra, és fontos, hogy köztünk itt is Újszegeden szóljon a Biblia tiszta üzenete. És ezáltal Krisztus a középen álljon, és a sákramentumokat helyesen szolgáltassuk, hogy azok még inkább megerősítsék, hogy igen, ő áll a centrumba. Higgyetek a meghalt és feltámadottba, és kövessétek őt teljes elszántsággal, teljes szívetekkel, egész valótokkal. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te vagy az egyháznak, mindenkor te voltál, te vagy, te maradsz örökre a centruma. Köszönjük néked ezt a csodát. Te vagy az, aki mint egy mágnes húzod magadhoz a választottaidat, a megváltottakat. Mindegy, hogy ószövetségi idők vannak, vagy újszövetségi idők, vagy azután való keresztény idők. A világ végezeteig te voltál, és te maradsz az egyház középpontja, és ahogy látjuk az egyházat az új égen és az új földön, ott is te leszel a központja, mert a bárányt fogjuk ott is imádni. Köszönjük néked, hogy mi most így veled szembesülhettünk, ebben a mai istentiszteletünkben is. És téged szeretnénk imádni, Jézusunk, aki meghaltál és föltámadtál, aki magadra vetted a keresztfán a bűneinket, az atyának a haragját, a kárhozatunkat, és elvetted rólunk. Nekünk biztosítottad az atya megbocsátását, hogy tisztává tegyen minket, hogy igazzá tegyen minket, és a vele való közösségre alkalmassá tegyen. Ezt egyedül neked köszönhetjük, Jézusunk. Köszönjük néked, hogy te élsz, és ott ülsz az atya jobbáján, és uralkodsz a mindenség felett. És köszönjük, hogy most mi is az angyalokkal és az üdvözültekkel együtt odajöhetünk hozzád, és imádhatunk téged, mint megváltónkat, mint a világ urát. Urunk, nekünk most itt kell élnünk. Segíts, hogy itt tudjunk téged imádni, követni, hirdetni, érted szenvedni. Segíts, hogy itt tudjunk téged várni. Állj vissza, Urunk, újra és újra a szívünk az életünk középpontjába, és te légy a mi Urunk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így gyülekezetünket. Áld meg minden alkalmunkat, hogy minden alkalmunkon te állj a középpontba. Köszönjük néked, hogy ez nem valami tévejgés, köszönjük, hogy ez nem valami hamis dolog, nem valami túlzás, nem valami eltérés, eltévejedés, hanem ez az igaz út. Segíts, hogy ezen járhassunk, ezen maradhassunk. Kicsik vagyunk, kevesek vagyunk, de mégis szeretnénk rád mutatni, és körülötted összegyűlni minden alkalommal. Kérünk, áld meg betegeinket, gyógyító szereteteddel légy közöttük, áld meg őket gyógyulással, légy a gyengélkedőkkel, az életükbe különböző bajokkal küszködőkkel. Segíts, hogy hozzá találjanak újra és újra, és te légy az, aki megoldást adsz problémáikra. Segíts nekünk is, hogyha tudunk segíteni egymásnak, akkor észrevegyük, akkor tudjunk segíteni valóban. Szavakkal is, anyagiakkal is, ahogy ránk bízod. Segíts, Urunk, hogy hadd legyünk jó tanúid, egymás között is, de a világ előtt is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk egész református egyházunkat, add, hogy gyarapodjon a benned igazán hívő reformátusok száma, add, hogy egyre több formálisan református, igazi reformátussá legyen, igazi keresztjénné legyen, és add, hogy ez többi felekezetekbe is így történhessen. Kérünk téged népünkért, nemzetünkért, hogy adj egyre több hozzád igazán megtérő, újjászületett, hívő embert, aki téged dicsér, aki téged hirdet, aki szeretetben és igazságban követ téged. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kéréseinket, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten, ha Isten segít minket, megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Kedden bibliaiskolánk lesz, Dániel könyvével fogunk foglalkozni. Olvasgassátok, lapozgassátok ezt a könyvet, és mindenkit szeretettel buzdítunk, hogy jöjjön, és vegyen részt ezen az alkalmon. Hirdetem még azt, hogy 2016 természetesen március 19 szombat délután 14:30-kor húsvéti gyerek délután lesz, húsvéti sziklamászással, kőfaragó műhellyel, kősütivel és más egyéb finomságokkal. Számítunk a gyerekekre, fiatalokra ezen az alkalmon, tehát március 19 szombaton 14:30-tól. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.